felséges Istenünk,
szerető mennyi édesatyánk, valóban azért gyűltünk össze ma délután is kegyelmedből, hogy magasztaljunk téged, hogy áldjuk és dicsőítjük szent nevedet a megtartásért, a kegyelemért, az oltalomért, és azért, hogy fiad az Úr Jézus Krisztus által hívsz bennünket közelebb magadhoz, erősíteni akarsz, bátorítani akarsz, hogy meg tudjunk állni mindvégig te melletted. Köszönjük azt, hogy ma este is van hívószavad hozzánk mindannyiunkhoz, akik már ismerünk téged, akik, és azokhoz is, hogyha vannak olyanok, akik még nem ismernek téged. Te mindannyiunkat meg akarsz szólítani, és fel akarod üdíteni a mi lelkünket, és erősíteni bennünket. Uram, úgy érzem, hogy méltatlan vagyok én a te magasztalásodra, és hogyha jól végignézünk magunkon, érdemtelenek vagyunk arra, hogy a mennyei angyalokkal együtt dicsőítést, himnusz zengünk te néked. De köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata által gyermekeidé fogadtál, és ismersz bennünket, ismered gyengeségeinket, erőtelenségeinket, és elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, feltétel nélkül. Legyen áldva és magasztalva szent neved ezért. Amen.
Keressük meg, testvéreim, Isten igét a Jelenések könyvének 21. részéből. Jelenések könyvének 21. részéből a 10-től 27-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből, benne vala az Isten dicsősége. És annak világossága hasonlóval a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala vala 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vesző, hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a veszővel 12 000 futamatnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcédon, a negyedik smaragd, az ötödik sárdonix, a hatodik sárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krisopráz, a tizennegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak. És a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Amen.
Dicső napra virrad Isten népe, mikor Jézus jön. Dicsőség, mikor Jézus visszajön. Nem lesz több vigyás, sem halál, nem múlt szemünkből a bűn. Körül lesz a zsúrtó jövő dicsőség.
Az Úr, mint szentséges király. Olyan jó tudni ezt, testvérek. Olyan jó abban a hitben, abban a reményben élni, hogy ami megváltó Urunk, értünk visszajön. Ígéretét betartja. És ezért örüljünk, és szenteljük oda életünket még inkább, hogy valóban örömmel tudjuk fogadni őt, ha jön. Advent 3. vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm lehet ez számunkra, hogyha belegondolunk, testvérek, hogy ilyen szép, kényelmes környezetben gyűlhetünk össze Istenünk lábainál, az ő igéjét meghallgatni. És szeretném tudatosítani magamban és mindannyiunkban, hogy Isten, a szerető Isten ma is keresi az embert. Ebben a tudatban, ha élünk, akkor boldogok vagyunk. Ugyanis az egész történelem, az emberiség egész történelme arról szól, hogy Isten keresi az embert. Ott az Édenkertben már, mikor bűnbe esett az első emberpár, ment Isten és kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? Kereste és akart könyörülni rajta. Aztán az emberiség történelme folyamán látjuk azt, hogy minden korban, minden időben, valamilyen formában Isten akart közeledni az emberhez. Pénteken este, akik itt voltunk, hallottuk, hogy Isten úgy közeledett az emberhez, hogy kiválasztott egyet, Ábrahámot, és szövetséget kötött vele. Szövetséget kötött vele, és megígérte, hogy nagy néppé teszi. A szövetségnek a feltétele az volt, hogy az a nagy nép, a választott nép hűséges legyen Istenéhez és Urához. És tudjuk azt, hogy ez nem sikerült Izrael népének. Mikor nagy néppé lettek, nem sikerült nekik hűséges lenni. Az egyiptomi fogságból, mikor Isten megszabadította őket Mózes által, újból szövetséget kötött velük. És újból elbukott az ember. És az évszázadok, évezredek folyamán Isten mind közeledett az emberhez. A bűnt nem nézhette büntetés nélkül, fenyítette az ő népét azért, hogy magára ismerjen, ahhoz, azért, hogy visszatérjen Istenhez. És mindig új és új szövetséget kötött vele. És a mai előjegyzett ígénkben, a Jeremiás próféta könyve 32. részében olvassuk azt, hogy Isten olyan ígéretet tett az ő prófétáján keresztül, hogy új szövetséget köt a néppel, az ő népével. Akkor, mikor a legelveszettebb, a legelesettebb, a legnagyobb nyomorúságban, a legnagyobb bajban volt Izrael népe, Isten akkor ígérte ezt az ő prófétája által. Gyönyörű ez az íge, amit olvashatunk Jeremiás próféta 32. rész, 36-os versétől így hangzik. Most mégis azt mondja az Úr, Izrael Istene erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy fegyver, éhínség és dögvész folytán a babiloniai király kezébe kerül. Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahova szerte szórtam, lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek. Az én népemnek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy útat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jól dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Ebben az ígében Istennek a szeretetét látom, a kimondhatatlan feltétel nélküli szeretetet az ő népe iránt. És azt látom, hogy mi emberek olyanok vagyunk, nem csak Izrael népe, hanem mi is olyanok vagyunk, hogy magunktól nem tudunk megállni hűségesen Isten mellett. Isten kijelentette az ő prófétája által, hogy olyan szívet ad, ami közeledik ő hozzá, amíg féli az Urat. Ezt a szívet kell kérjük testvérek tőle az Úrtól ma is, mikor arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus Krisztus, a dicsőség nagy királya, emberi testet töltött magára, és erre a földre jött első karácsonykor, mint kisgyermek. Csodálatos ez, hogy mit meg nem tett Isten mi érettünk emberekért. Hogy az ő egyszülött fiát adta az emberiségért, aki bűnbe, aki kárhozatba volt, és kárhozatba voltunk, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. És az ő szövetségét, az új szövetséget, amit ígért a prófétákon keresztül, a helyreállítás, az újraépítés szövetségét adta az Úr Jézus Krisztus által, és pedig nem is nagyon olcsó áron. Erre azt olvassuk a Máté evangélium a 26. rész, 28. versében, az Úr Jézus Krisztus, mikor az utolsó vacsorát felszolgálta a tanítványainak, ezt mondta. Azután a poharat vette, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan. És ezt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára. Nagyon hálásak kell legyünk, hogy mi ebben a szövetségben élünk. Mi, akik távol voltunk Istentől, akik nem tudjuk megtartani az ő parancsolatát úgy, ahogy ő elvárná tőlünk, akik sokszor kísértésbe esünk és elbukunk a kísértések között, a próbák között, a szövetség vérét adta Isten, az Úr Jézus Krisztus drága vérét azért, hogy bűneink meg legyenek bocsájtva, hogy bűneink el legyenek törölve, hogy új életben, megújult élettel, új reménységgel, új hittel járjunk, és úgy kövessük őt. Testvérek, a mindenható Isten ma este is keresi az ember. Keresi a világban mindenütt, minden nemzetben, minden társadalmi rendben. És keresi most itt a mi gyülekezetünkben. Keres engem, és keres mindnyájunkat. Közeledjünk hozzá addig, amíg megtalálható. Bízzuk életünket újból Krisztusra. Merüljünk el abban a vérben, a szövetség vérében, amiben van szabadulás, mindennapi emberi gyarlóságainktól való szabadulás. Merüljünk el abban a szövetség vérében, amelyben megfehérítheti az Úr a mi lelki öltözetünket, ruhánkat, hogy majd ott a fehér ruhás seregbe együtt lehessünk, mi és a megszámlálhatatlan sokaság, és a mennyei angyalok, és dicsőíthessük az Urat. Isten keres ma is, itt is, téged is, engem is. Halljuk meg az ő hangját, ne keményítsük meg a mi szívünket úgy, mint Izrael népe megkeményítette, közeledjünk hozzá, és ő közeledni fog hozzánk. És akkor lesz boldog az ünneplésünk, akkor lesz boldog az új évünk, és akkor lesz boldog az egész életünk, hogyha mindig hallgatunk az ő kereső, hívó szavára, és közeledünk hozzá. Segítsen az Úr erre bennünket. Amen. Az énekkar szolgálatát kérem.
Az ünnepében majd megjelen, hogy Jézus mindig csőkirány, szent angyal sereg,
verset szeretnék felolvasni. Az apostolok cselekedete írott könyvből a 22. résznek a 15. verse. Ugyanis drága érénkén megkérdezte, hogy az adventről szólok-e, és azt mondtam, hogy hát lehet, hogy az is lesz benne, de a múlt héten, egész héten azt foglalkozott, ez az ige foglalkoztatott is. És hát többször vettem a Bibliát a kezembe, és úgy elgondolkoztam, hogy mi is az üzenete az én számomra. És eszembe jutott szintén Pali testvérnek a szava, hogy építő legyen, mikor ide valaki kiáll azt, amit, az, amit mond, ne romboló. Hát én most szeretném, hogyha építő lenne, és nem romboló. Az új fordításból fogom olvasni, azért egy kicsit puskázok. Mert róla fogsz tanúskodni, el kell mondanod minden embernek, amit láttál és hallottál. Azt olvastam valahol, hogy az ember életében a kapuk szerepét az értelem, a szem, a fül és a száj. Ugye láttuk az első emberpárnál, amikor Éva legelőször a tiltott gyümölcsöt látta meg. Ellent mondott Isten akaratának, hisz figyelmeztette jó előre, hogy mindenből ehet, csak arról az egy fáról, amiket megjelölt Isten számára. Mégis azt látta meg leghamarabb, a tiltott gyümölcsöt. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy vajon én mit látok meg hamarabb. És ugyanaz nap Keresztelő Jánost olvastam, amikor a Jordánba merítette az embereket, és tértek meg az emberek, és olyan úgy elképzeltem, hogy milyen boldogan teszi ezt, hisz látta a nagy sort és a bűnös embereket, hogy jönnek, és térnek meg, és ő kereszteli meg. És mikor meglátta Jézust, akkor megállott, és már akkor nem volt olyan boldog. Mert mindnyájan így vagyunk. Mikor Jézust meglátjuk, akkor magunkat látjuk meg, hogy milyen gyarló bűnösök vagyunk. Csak akkor látom meg a bűneim sokaságát, amikor Jézust látom előttem. De Jézus felszabadította Jánost. Azt mondta, nem János, ezt így kell tegyed. És arra gondoltam, hogy mennyi mindent megláttam, meg meglátok, meg megnézünk. Hisz azt mondjuk, hogy azért van szemünk. De vajon minden hasznos? Tetszik-e az Úrnak az, amit nézünk sokszor, és amit látunk? Bizony nem. És olyankor elszomorodunk, hogy bizony ezt nem kellett volna meg se nézni, nem is kellett volna meg se látni, és akkor eszünkbe jut az Úr. Hát erre azt mondanám, hogy adjon az Úr erőt és látást mindig, hogy őtet lássam, ahelyett, hogy más bűnös dolgokat, szennyes dolgokat, hisz tudjuk nagyon jól, hogy tele van a világ annyi szennyes dolgokkal, pláne a mai világban, amikor a technika ilyen magas fokon áll, hogy úton, útfélen csak a bűnt látod és a szennyet, hát adja Isten, hogy kerüljük ki a szemünkkel is, nem csak a lábunkkal. És ott van a fül és a száj. Mind a háromra nagy szükségünk van, hisz a szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, és a szánkkal beszélünk, és még táplálkozunk is. Eszembe jut, amikor kirándulásra mentem a Székes Egyházzal, és elköszöntem egy pár közelebbi testvérnőktől, és Vékás testvérnő azzal indított el: örülök, hogy mész, Gizike, sok szép mindent fogsz látni, de vigyázz, hogy mit hallatsz meg, és mit mondol. Őszintén megmondom, nem esett jól. Gondoltam magamba, hát nem vagyok elég hívő. Hát nem vagyok megtérve. Vagy miért is mondta, és foglalkoztatott egész úton. Hát persze egy zarándokút volt ez. Elnézést kérek, ha egy kicsit többet beszélek, de nem én vagyok a hibás. Mert egyszer az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy sok mondani vallom van nekem, nektek. Hát most én is úgy vagyok, egy kicsit felgyűlt, Tamás drága. Most már nem tudom, kinek fogom elvenni a hozzászólását. És tehát zarándok út volt ez, úgy volt nevezve, mert ilyen kegyhelyekre látogattunk el. És hát az elején azért énekeltek, volt, amit én is ismertem, énekeltünk, aztán úgy ők imádkoztak az ők fűzérjeiken, meg minden. Igen, ám de utána következett a viccelődés. Fajtalan vicceket elkezdtek mondani. És nem volt elég, hogy csak a kirándulók, hanem még a lelkipásztor is társult. És akkor Isten eszembe jutatta, hogy mit is kell nekem meghallani, és mit kell mondani. És mikor befejezték, persze voltak idős nénik, akik már úgy mondom, idősebbek voltak, mint én, akik kicsit úgy zajongtak, mert nem tetszett nekiek se. És következett, hogy bemutatkozzunk, hogy ki honnan jött, miért jött, mit akar látni. És akkor rám került a sor, mikrofonhoz kellett menni, és akkor el kellett mondani. Bemutatkoztam, ki vagyok, hogy hívnak, baptista gyülekezethez tartozok, Szatmárnémetibe. Sajnálom, mondom, hogy nem értjük ezt a szót, hogy zarándok. Mert mi nem zarándok úton vagyunk. De elmondom, hogy a lelkipásztoromnak a felesége mivel engedett el, mit mondott. És tudjátok, egy kicsit bántott engem, de most örülök neki, hogy figyelmeztetett jó előre. Mintha érezte volna, hogy mi is következik, és hogy milyen közösségbe fogok jönni. És elmondtam nekiek. Olyan csönd lett, de többet nem volt viccelődés. Majd, amikor megálltunk egy pihenőnél, többen oda jöttek hozzám, nem dicsekvésképpen mondom, oda jöttek hozzám, de jól tette, Gizike, hogy ezt mondta. Hát én ezt el fogom mondani a püspök úrnak, hogy nem elég, hogy ezek a fiatal emberek, hanem még a lelkipásztor is társult hozzájuk. Tehát mit hallunk meg? És mit mondunk? Sokszor nem azt halljuk meg, nem Jézus szavát halljuk meg, hanem viccelődéseket, fajtalan szavakat, és mindent, amire azt tudjuk mondani, hogy bűn. És ott van a száj. Megláttuk, meglátjuk a szemünkkel, meghalljuk a fülünkkel, és a szánkat se tudjuk elhallgattatni, hanem ki is mondjuk. Sajnos be kell vallanom, hogy én is vagyok ilyenkor. Szeretek múltommal. Egy olyan helyen dolgoztam, ahol sokféle ember volt. Drága Mihály bácsi itt van. Ismerte azt a közösséget, hogy így fejezzem ki magamat, ahol mindenféle fajtalan szók, mindenféle emberek voltak. Sokszor megkeserítettem én is az Urat. És mindezeket úgy elmondtam, és akkor most azt kérdezem, hogy kinek is leszek én a tanúja? Az Úrnak leszek a tanúja? Annak leszek a tanúja, amit láttam őtőle? Amit hallottam őtőle, és amit cselekedett én velem, hisz azt mondja az ige, hogy amit majd elmondod, mindazt, amit tett veled és cselekedett. Hallottál és cselekedett veled. Mit fogok majd mondani? Mit mondok el a szomszédomnak? Hogy mit hallottam, mit láttam? Vagy boldogan el tudom mondani, igen, ezt tett velem az Úr. Ebből hozott ki, és ide emelt fel. Hát én kívánom, hogy nem csak én, hanem mindnyájan Jézusra nézünk, Jézus szavát hallgassuk meg, és az ő akaratát cselekedjünk, mert csak így leszünk tanúja a mi Urunknak. Egy rövidke kis verset mondok el. Ez, mikor Nagyváradon voltam, úgy a szívemhez nőtt, és hát az olyan korúaknak, mint én, vagy korosabb, vagy esetleg még fiataloknak is, nagyon rövid. Szeres. Hát mindig ezzel volt problémám, a szeretettel. Most a Vékás testvér itt lenne, biztos megkérdezni tőlem, hogy Gizike, még mindig sugárzik a falból a szeretet? Úgy érzem. Hát van, ahonnan sugarat kapok, van, ahonnan a légkondicionált levegőt kapom, de valamit kapok. Tehát még egyszer, szeres. Szeres szülőt, hitvest, barátot, ellenséget, azt, aki bántott, tán azt is, aki arcul vágott, szeretheted a nagyvilágot. Csak szeress, míg a szíved dobban, de az öregeket mindig kicsit jobban. Amen.
Pengető zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Gombos Józsefet kérjük bizonyságot tenni.
Testvéreket. Nagyon örülök, hogy hazajöttem. Az elmúlt hetekben olvastam az Izrael kivonulásának a történetét, és valami úgy nagyon-nagyon megragadt engem. Az, amikor az Úr ugye a 10 csapást elvégezte az egyiptomiakon, és már kivitte Izraelt, de hirtelen egy olyan helyzetbe kerültek, ahol nem láttak kiutat. Előttük volt a Vörös-tenger, mögöttük meg az ellenség. És ugye lehet, hogy sokszor mi is vagyunk így, hogy azt mondjuk, hogy kész, ennyi. Itt már nincs lehetőség meglátni a csodát. Itt már nincs semmi változásra remény. És úgy nagyon elgondolkodtam ezen az igén, hogy Isten mind viszi keresztül az ő népét. Ugye mi jelképesen képezzük az Izraelt, és mi is ugye mind zarándokok vagyunk, utazunk ugye, keressük a mennyei hazát, és mindannyiunk egy folyamatban vagyunk, egy folyamaton megyünk keresztül, ugye maga az Úrral való kapcsolatunkban és a hitben való épülésben. De mi történik akkor, amikor egy ilyen sakmat helyzetbe találjuk magunkat, vagy pat helyzetbe, hogy helyesebben fogalmazzunk, hogy nem látunk kiutat, nem tudunk se jobbra, se balra lépni. Ugye, ahogy a történetet tovább olvassuk, azt látjuk, hogy amikor még mindig ott a sivatagban voltak, nem volt vízük. Ugye 3 napig nem volt vízük. Nem azt olvassuk, hogy nem volt pénzük, hanem hogy nem volt vízük. Tehát az Úr megengedte még azt is, hogy a legalapvető légszükséglet hiánya lépjen fel, és ezzel is próbálta a hitüket. Hogy egyszerűen nem volt. Ugye azt mondják, hogy az ember kibírja a étel nélkül, egy hétig is, vagy még tovább ideig persze, de víz nélkül nem sokat bírja az ember. Ilyenkor a nép elkezdett ugye panaszkodni, és azt mondták, jobb lett volna nekünk Egyiptomban meghalni, jobb lett volna nekünk, ha Egyiptomban temettek volna el, mint itt a sivatagban. És ugye ők már látták az Úrnak a nagy kezét, és mégis nem változott szemléletmódjuk, nem változott, nem nőttek a hitben. Hát én a reményről szeretnék pár szót szólni, mert az Úr is ezt végzi, ezt munkálja az életemben. Ugye azt mondja az ige, hogy a remény az nem szégyenít meg. És a hit a remélet dolgoknak a valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Remény nélkül nehéz élni. Sokan úgy vannak, hogy egy-egy ima témát, ami még nem lett megválaszolva, feltettek a polcra, és azt mondják, hogy már nincs értelme, már megpróbáltam mindent. Hát imádkoztam, az Úr nem hallgatott meg, hát ennek az imának már csak a polcon van a helye. Hányan vagyunk így, testvérek? Ha körülnézzünk a világban, azt látjuk, hogy elég bekapcsolni a híreket, és a negatívabbnál dolgok hatnak ránk, ugye, hogy itt földrengés van, ott árvíz, világválság, Ugye most a repülőtársaságok nagyon olcsó adják a jegyeket, mert december 21-én azt hiszik az emberek, hogy jön a világvég, ami persze nem igaz. Mik azok a dolgok, amit úgy remélve elvár az ember a jövőben? Mert ugye a világvége az még nem lesz itt, és meg van írva, hogy senki sem a napot, sem az órát nem tudja. Hát én arra szeretném buzdítani a testvéreket, hogy azok az ima témák, amelyek a polcra kerültek, hogy újra visszakerüljenek a mi szívünkbe. És ezt mondta Mózes az Izrael népének. Ne féljetek! Álljatok helyt! És meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket, mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Milyen nagy dolog a remény. Ugye mindannyian viharokon megyünk keresztül, és ezek kellenek ahhoz, hogy épüljünk a hitben, az Úr megpróbálja mi hitünket, de a reményt azt nem szabad ledobni, nem szabad feltenni a polcra, mert ha bízunk és várunk, akkor meglátjuk a csodát. Várni nagyon nehéz, főleg az ígéreteknek a beteljesedését, mint Ábrahám, aki 25 évet várt arra, hogy egy ígéret megvalósulását meglássa, hogy megszülessen az a fiú, akiről már ő lemondott, és már megpróbálta mindazt, amit emberi úton, módon meg lehetett próbálni. De az Úr, ugye, ő hűséges, és aki benne bízik, az nem szégyenül meg. Hát szeretném, ha a testvérek elgondolkoznának, hogy mik azok a dolgok, amik ugye felkerültek a polcra, és azt mondjuk, hogy itt már nincs kiút, itt már nincs változásra a lehetőség. Legyünk olyanok, mint az a vérfolyásos asszony, aki kinyújtotta a kezét az Úr Jézus ruháját, hogy megérintse. És érintsük meg az ő ruháját, és amikor ezt tesszük, akkor meglátjuk a csodát. Áldott ünnepeket, és köszönöm az imákat az idősek részéről, és mindazok, akik szívükön hordoznak. Áldott ünnepeket kívánok!
Pengetős zenekart hallgatjuk meg, utána a Szűcs testvérnőt kérjük szolgálni.
Thank you.
szeretettel mindenkit. Hát advent van, és mi várjuk a karácsonyt. Bár tudjuk azt, hogy ez az ünnep számunkra már csak egy emlékünnep, hiszen Jézus Krisztus nem fog még egyszer megszületni, de megünnepeljük azt, hogy ő eljött a földre. És megünnepeljük azt, hogy azért jött, hogy utat mutasson nekünk a mennybe. Hogy megtaláljuk a jó Istent, és oda juthassunk majd ő hozzá, ha véget ér az életünk. Bár karácsony csak egy emlékünnep, mégis tudjuk azt, hogy várjuk az Úr Jézust, nem mint kisgyermek, hanem mint király. Ő vissza fog jönni, és ez igaz, ez valóság. És nem tudjuk, hogy mikor fog jönni. Nekünk őt várni kell. És ahogy erre gondoltam, eszembe jutott az, amikor egészen fiatal voltam, akkor nem tudtam, hogy kit várjak, vagy mit várjak. Volt vallásom, de nem volt élő hitem. Éreztem a lelkemben, hogy valami űr van odabenn, és nekem szükségem van valamire, amit hát ember és földi dolog nem tudott betölteni. Aztán közel jött hozzám a Jóisten bizonyos nehézségeken keresztül, és megértettem azt, hogy ő az, aki be tudja tölteni az űrt a szívemben. Amikor őt befogadtam a szívembe, akkor már tudtam, hogy kit kell várjak. És azóta őt várom. Hát akkor nagyon boldog voltam, és ha arra gondoltam, hogy vissza fog jönni egyszer, akkor szinte annyira valóság volt, hogy majdnem megfogtam, és azt mondtam, Uram, ha most jössz, ó, bárcsak jönnél, ó, milyen jó lenne. Felnéztem az égre, és ha felhőt láttam, akkor szinte láttam magam előtt, hogy most lép le az Úr, és jön, és elvisz magával a mennybe, és ez olyan örömmel töltött el. Aztán, hát nem sokára, majd jött egy fiú, és megkérte a kezem. És én olyan boldog voltam, mert tudtam, hogy ő az igazi. És igen, mondtam neki. És amikor arra gondoltam, hogy az Úr vissza fog jönni, és el fog vinni a mennybe, akkor mondtam, hogy Uram, igen, várlak, jöjj el is, vigyél el, de azért nem most. Ó, még várj egy kicsit, mert most mennyasszony vagyok, és olyan jó lenne menyegzőt is megülni. Aztán az is meglett. Nem jött el az Úr. Aztán gyermekeink születtek, két fiút is adott nekünk az Úr, és amikor látom, hogy milyen szépen fejlődnek, akkor úgy azt mondom magamban, ó, Uram, jó lenne, ha eljönnél, de milyen jó lenne még látni ezt a két fiút úgy felnőni, és látni azt, hogy ők is téged megismernek, elfogadnak. Tehát úgy várom, hogy jöjj el, Uram, jöjj el, de azért, ó, ha lehet, nem még ma. Azonban, ahogy hallottuk is, ha híreket nézzük, vagy lehet nem kell a híreket, a messzi távolba nézünk, csak a szomszédba, vagy épp a családba, vannak betegségek, nyomorúságok. Vannak emberek, akik éppen most ebben a pillanatban kinn az utcán fáznak, éheznek. Van, aki most születik, van, aki éppen meghal. Ők vajon mit mondanak magukban? Úgy gondolom, hogy a nyomorúság az közelebb vezet bennünket Istenhez, és amikor bajban vagyunk, akkor könnyebben teljes szívből el tudjuk mondani, hogy Uram, jöjj el! Ó, milyen jó lenne, ha most vinnél el! Amikor pedig van reményünk arra, hogy még sok jót láthatunk, akkor úgy mondjuk, hogy hát most még ne gyere, Uram, még várj egy kicsit. Vajon melyikünknek az imáját hallgatja meg az Úr? Az enyémet hamarabb? Vagy azért, aki éppen szenved, és arra vár, hogy most jöjjön vissza? Hát, ahogy hallottuk már előzőleg, meg van írva Máté evangéliumában, azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, hogy mikor fog visszajönni. De legyünk készen. Az advent különösen arra emlékeztet bennünket, és arra buzdít bennünket, hogy legyünk készen. Akár öröm van a szívünkben, akár éppen fájdalom van a szívünkben valakiért, valamiért, mi kész kell legyünk arra, hogy bármikor visszajön az Úr, akkor vihessen el magával a mennyországba. Egy költeményt is szeretnék megosztani, amit nagyon régóta őrzök a füzetemben. és erről beszél nekünk, adventről. Már olyan jól berendezkedtünk, helyén van asztalunk és székünk, volt mit a szekrénybe tennünk. Elégedetten körülnézünk, s lefekszünk. Ránk borul az éjjel, sötét van, már lámpánk sem ég, s imádkozunk, Krisztusunk, jöjj el! De sóhajtozunk, most nem ég. Hiszen évekbe telt, míg minden rendbe ilyen szépen helyére került. Szeretnénk gyönyörködni benne, élvezni a napfényt, a derűt. Van annyi szép is itt a földön, s volt már nehéz napunk elég. Igen, tudjuk, hogy Krisztus eljön, de azt sóhajtjuk, ma nem ég. Hát nem látjuk csak ezt a világot, s idegen lett a menny nekünk. Észak, kelet, földi határok határolják csak életünk. A mennyről énekeket zengünk, de a lemondásról soha. Krisztusunk, jöjj el, énekeljük, s hozzátesszük, csak nem ég ma. Ó, bár az ajándékozót néznénk, nem csak az ajándékokat. Hiszen tőle van öröm és szépség, s még dicsőbbeket tartogat. Tanuljunk hát magasabbra nézni. Legyen életünk dallama, ne csak szájjal, de szívvel kérni. Krisztusunk, jöjj el, jöjj még ma. Amen.
Thank you.
Köszöntünk szeretettel mindenkit a Jóisten házába ezen adventi ünnepen, és kívánjuk azt, hogy ezek az alkalmak, a bizonságtevések, az énekek, az ígék valóban készítsenek bennünket, hogy amikor visszajön az Úr Jézus, legyünk készek az ő eljövetelére. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk most meg. A Biblia, amikor a jövőről beszél, akkor nem hagy bennünket bizonytalanságban, nem mondja meg a napot, az órát, amikor vissza fog jönni az Úr Jézus, amikor visz magával, de bizonyosan állítja, és nagy meggyőződésünk lehet erről, hogy nagyon szép országot készített Isten a mi számunkra. És akkor, amikor itt ezen a földön betegségek vagy nehézségek vannak, vagy amikor az emberek ellenünk vannak, vagy csúfolnak, akkor jó arra gondolni, hogy egyszer igazságot fog szolgáltatni, és egyszer mi oda fogunk kerülni arra szép helyre. És a mennyországról szeretnék tovább szólni, hogy ez a honvágy még erősödjön bennünk. Ez az identitás tudat, vagy céltudatosan tudjunk élni, hogy mi oda tartozunk az Isten országához. Mi itt csak vándorok vagyunk, mi csak átmenetileg vagyunk ezen a földön, mi hazavágyunk. Mi az örök hajlékokba szeretnénk bejutni. Ott, ahol Isten van, ott, ahol minden olyan szép, ott, ahova nincs bűn, ott, ahol nincs kísértés. Hát ezt a szép országot készítette Isten a mi számunkra. És ezeknek az igéknek alapján, meg más igéket is figyelembe szeretnénk venni, egy néhány kérdés által hadd közelítsük meg ezt a témát, az Isten országáról és a mennyei Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Hol van a mennyország? Mert sokan kétkedően, hitetlenül kérdezik ezt. Mert hogy ugye most már be lehet tekinteni a világűrbe, elég messze, távoli bolygókat fedeznek fel, ugye kutatják a más civilizációkat, és azt mondják, hogy nem találkoztak még a mennyországgal. Nem látták még meg. Hát fizikai szemeinkkel nem is tudjuk ezt meglátni. Csak lelki féleképpen. De van egy ilyen hely, amit a Biblia mennyországnak nevez. Hogy hol van? Lehet, hogy a Biblia úgy mondja, hogy fent. Hogy hol van ez? Ugye, mert a bolygó meg területén vagyunk. Az egy másik kérdés. De mindenképpen, hogy van egy ilyen hely, amit a Biblia azt mondja, hogy ez a mennyország, ez az Istennek az országa, azt az Isten készítette, és be fognak oda jutni a hívő emberek. Ugyanakkor rögtön kell mondani, hogy a mennyország az egy lelki állapot. Pál apostol azt mondja az Efézusbeliekhez írt gyülekezetnek, Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. A mennyei áldásokat nekünk adja Isten a Krisztusban. Akik megtérnek az Úr Jézushoz, a menny előízét érzik a szívükben. És ezért a mennyország egy állapot, egy lelki állapot, és erre el lehet jutni. Ez az üdvös állapot, vagy ez az üdvösség állapota, amiben az ember belekerülhet, belemehetünk az Úr Jézus Krisztus által. Nem magunktól, nem a mi erőnkből, nem a mi vallásunk által, jó cselekedeteink által, csak is az Úr Jézus által. És ezért mondjuk azt, hogy olyan boldog vagyok, ilyen boldogság tölt be, mert ez történik. Amikor az Úr megszabadít a bűntől, akkor érezzük a mennyország előízét. A szívbe, az érzelem világunkba, és az a meggyőződésünk van, az a tudat van bennünk, hogy be fogjuk jutni oda, arra a helyre. Hát adja az Úr, hogy minnyájunkban legyen ez a meggyőződés. Ne kételkedjünk soha egy percet sem arról, hogy van mennyország, és el lehet érni, el lehet jutni oda az Isten országába. Az Úr Jézus mondta, hogy én vagyok az út, és aki oda az Atyához, a mennyországba akar jutni, az csak én általam, de általam lehetséges. Mit fogunk ott csinálni az Isten országában? Ha szeretném kérdezni, mondjuk el együtt, mit fogunk ott csinálni? Halljuk, valakik, akiknek van válasz erre, mondjanak egy-egy dolgot. Mit fog? Sorba, jó? Tessék mondani, nagy testvér. Vagy ki? Énekelni fogunk. Igen, más?
Örökké
örvendez. Mit csinálunk ott a mennyben?
Örök-öröm lesz.
Örök-öröm lesz, igen.
Meglátjuk szeretteinket.
Meglátjuk szeretteinket. Sok mindent lehet mondani, testvéreim, és a Biblia tele van ilyen bátorító, bíztató igékkel. Mert sokan hitetlenül azt kérdezik, hogy ott egy örökké valóságon keresztül mit fogunk csinálni. Hát a Biblia beszél egy néhány dolgot erről, és az első és a legfontosabb az, hogy a hívő ember imádja az Urat. Imádja az Urat. Hogy énekkel, hogy olyan megfelelő lelkülettel, megfelelő szavakkal, de imádni fogjuk az Istent. Mert ő méltó rá. Ezt fogjuk tenni az örökké valóságban. És ez egy csodálatos állapot, testvéreim, amikor az ember imádja a mindenhatót. Máskülönben itt a hívő ember elkezdheti ezt. Hogyha egy örökké valóságon keresztül ezt fogjuk tenni, akkor el kell kezdeni tartani a próbákat ezzel kapcsolatosan. A másik dolog, amit a Biblia mond, hogy mit teszünk ott, vagy mit kapunk ott az Isten országába, az, hogy meg fogunk pihenni. Megnyugszunk, megpihenünk. Azt mondja Isten ige, hogy itt ez a földi élet, 70, legfeljebb 80, annak is nagy része mi? Nyomorúság, fájdalom, szenvedés, testileg. Mert sok minden ér bennünket. És eljön az az állapot és az a pillanat az ember életében, amikor ezek meg fognak szűnni. Ahol már nem lesz szükség az orvosságra. Biztos vannak itt olyanok, akik megszokták. Ott hordják magukkal a kis táskát, mennek szabadságra, vagy mennek rokonlátogatásba, ott van a kis táska a gyógyszerekkel. És már nem is kell mondani, már nyúlnak, és már kitapogatják, még éjjel is, és veszik be. Ott lesz egy olyan hely, ahol erre nem lesz szükség. Mert a betegség, a fájdalom, ugye sokan gyászt hordoznak a szívükben. De ott nem lesz gyász. Sokan fájdalmakat élnek át, sírnak, megbántották őket, megsértették őket. Ott az Úr eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Hát ugye milyen szép hely ez, testvéreim, és milyen kívánatos ez a hely, hogy ott meg fogunk pihenni. Milyen csodálatos ez, abban az örökös békességben lenni. És még csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan, hogy mit fogunk ott csinálni, szolgálni fogunk Istennek. Ez több helyen írja Isten ígéje, csak egyet szeretnék idézni. A Jelenések könyvében van ez írva. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, megmosták az ő ruháikat, és megfelégetették ruháikat a bárány vérében, Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát ő felettük. Milyen csodálatos lesz az, hogy ott is folytathatjuk azt, amit itt a földi életünkben, a hívő életünk során tettünk. Mindig gondolkodtam azon, testvérem, hogy hogy fognak azok szolgálni ott az Istennek, akik itt nem akartak szolgálni Istennek, vagy nem akartak szolgálni egymásnak. Nem volt bennük az a szolga lelkület. Itt kell megtanulni az alázatot, a szeretetet, a lemondást, és amikor oda be fogunk jutni az Isten országába, természetes lesz, de egy olyan beteljesedés lesz ez, hogy szolgálni fogunk, hogy mivel fogunk tudni ott szolgálni. Hát lehet az énekléssel, lehet a beszélgetéssel, mert szoktuk ezt mondani sokszor, ugye, hogy hát ezt nem tudjuk, de majd megkérdezzük tőle ott. Mondjuk Pál apostoltól, hogy milyen betegsége volt neki. Mert volt egy töv is a testében, egy betegség. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt ez a betegség. Majd meg fogjuk kérdezni. És vannak ilyen kérdéseink, és ezzel szolgálhatunk egymásnak. Csodálatos lesz ez, testvéreim, az Isten országában. Mindenféleképpen nagyon tartalmas lesz az Isten országában való alkalom. Hogy Istent imádjuk úgy, hogy megpihenünk, úgy, hogy egymásnak szolgálunk, egy tökéletes beteljesedés lesz. Itt talán a hiányát érezzük ennek, de reménykedjünk, higgyünk abban, hogy eljön egyszer az az idő, amikor ott beteljesül minden, és ez csodálatos. Hát próbáljunk egy kicsit arról beszélni, hogy hogy fogunk ott kinézni. Milyen testünk lesz, vagy lesz egyáltalán testünk, vagy hogy lesz ez ott az Isten országába? Tehát a Biblia erről is beszél különféle szempontból, és itt is meg kell tartsuk a megfelelő egyensúlyt. Mert hogy fogunk ott kinézni? Hát tökéletes lelkünk lesz. Lesz lelkünk, és az a tökéletességre fog jutni. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben Isten igéje, járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és a mindennek bírájához, Istenhez, és a tökéletes, igazak lelkeihez. Ide járultunk. Az az ember, aki bejut az Isten országába, Isten egy tökéletes lelket készít, vagy tökéletes lélekkel megy be oda az Isten országába. Ilyenféle szempontból mondhatjuk, hogy lelki lények leszünk ott az Isten országába. Itt a földön ugye a testben van a lélek, a test az itt marad, bár sokan úgy rendezik be magukat testileg, meg anyagilag, mint a örök kérnének, de ez nem így van. Az emberi test az mulandó, az halandó, az meg fog halni, mert elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak. Aki megszületett, egyszer meg is fog halni. Minden emberre érvényes ez. A test az itt marad, de a lélek, amit kaptunk az Istentől, az oda megy az Istenhez, és ott fogunk lenni lelki lények. De ugyanakkor, és emellé oda kell tenni azt is, hogy tökéletes testünk is lesz. Tökéletes testünk is lesz, és a korintusi első levélben, ahol a feltámadásról és a testről, a romolható, romlandó, a romolhatatlanról beszél Isten ige, erről beszél, hogy ott lesz valamilyen testünk, egyfajta mennyei, egyfajta lelki testünk. Jusson eszünkbe, amikor az Úr Jézus Krisztus beszélt a gazdagról és Lázáról, hogy meghalt, akkor a gazdag azt mondta onnan a pokolból, hogy küld el Lázárt, hogy mártsa mit? Az ő ujját. És ő enyhítse, hova tegye az ő ujját? Ajkamra. Mert azok az emberek, akik az Isten országába kerülnek, vagy a kárhozat helyére kerülnek, kapnak valamilyen testet. Kapnak. És azok, akik az Isten országába kerülnek, azok testet fognak kapni. Új lesz az, lelki test lesz, romolhatatlan lesz, hasonló lesz, az a test az Úr Jézus megdicsőült testéhez. Mert ugye az Úr Jézus meghalt, de feltámadt, megismerték, ugyanolyan volt az Úr Jézus, úgy nézett ki, mint addig, de feltámadás után mégis más testtel rendelkezett. Honnan tudjuk ezt? Ha bement a zárt ajtókon keresztül, ugye? Más teste volt. Ő volt, de nem olyan volt. És úgy vagyunk mi is, testvéreim, hívő emberek, hogyha itt a földön elfogadjuk az Úr Jézust, és a lelkünk él, és lelki kapcsolatban vagyunk az Atyával, akkor, amikor a lélek odaszáll, akkor dicsőséges mennyei testet ad nekünk az Isten. Ez egy csodálatos és ugyanakkor titokzatos dolog, mert a Biblia szinte bejelenti, vagy kijelent bizonyos dolgokat, de nem visz bennünket tovább és tovább ezen a területen. Lehet így tovább ezeket a kérdéseket ragozni, hogy például a gyermekeknek külön helyük lesz a mennyben. Hát a mennyországban nem találunk olyat, hogy lesz gyerekszoba. A mi imaházainkban, vagy ilyen templomokban, még ilyeneket megcsináljuk a gyülekezeti termet, és vannak gyerekszobák, kis termek. De a mennyországban nem olvasunk ilyet. Nem olvasunk ilyet. Van egy olyan meglátás is, hogy a gyermekek, akik ebben a gyermekkorban halnak meg, akkor a mennyben angyalok lesznek. Biztos, hogy hallották ezt a testvérek. Hallottátok, gyerekek? Hogy van egy ilyen vélemény? Hát most kell angyalnak lenni. Itt ezen a földön. És jó lenne, hogy minél szebben úgy viselkedjenek, ne csak öltözzenek, meg úgy nézne, olyan szépen nézzenek ki, mint az angyalok, hanem valóban úgy is viselkedjenek. Mert az angyalok szolgáló lelkek, és az angyalok teremtett lények, és minden bizonnyal az ő számuk megvan. Ahogy az Isten teremtette az angyalokat, annyi lesz, vagy annyi marad az angyaloknak a száma. És hogyha valaki, mondjuk a gyerek, elköltözik erről a földről, mi úgy tudjuk, hogy az Isten országába kerül, és oda jut. Hát azok az enyémek, a gyermekek, azt mondja az Úr Jézus is, ilyen szempontból lehet így venni azt, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Tudjátok, akkor, amikor az emberek azt kérdezik, hogy vajon a gyermek, aki meghal, hova kerül? Nem a gyerekekkel van a baj. Nem a gyerekekkel van a baj. Hanem a felnőttekkel, akik tudatosan vétkeznek. Mert Isten a tudatlanság idejét elnézni. Persze, amikor a gyermek már serdül és ifjú, és eljut a tudatos korra, hogy kinél hogy alakul ez megint egy kérdés, de eljön az a tudatos kor, amikor sajnos, hogy már tudatosan vétkezik. Tudja, hogy ez rossz, és mégis csinálja. Isten a tudatlanság idejét elnézi. És ha abban a korban mégis megtörténik, hogy valaki elköltözik, akkor az Isten országába kerül, és nem az angyalok seregébe, és nem egy külön helyre kerül, ami csak a gyerekeknek vagy valakiknek van fenntartva, nem, hanem ott új testet és új lelket fognak kapni, még azok is, akik fiatal korban mennek el. Még annyit itt ezzel kapcsolatosan, hogy fogunk kinézni. Kérdés az, hogy csonkák, bonkák lesznek a mennybe. Mindenki bátran mondja, hogy nem. Hál' az Úrnak. Nem lesznek. Nem lesznek, mert az Úr új testet ad nekünk, és hogyha valaki így, valamilyen baleset által, vagy születési rendellenesség által így jött be, azzal az ő lelke, ő mint ember, ugyanolyan értékes az Isten előtt. És az Úr Jézus Krisztus az olyanért is meghalt, és aki hisz az Úr Jézusban, akármilyen szegény, akármilyen testileg, még a betegségek közepette is, ha kiállt az Úrhoz, és megszabadul az ilyen ember, akkor bejut az Isten országába. Hát olyan csodálatos, hogy volt beteg ember, szegény ember, akiről az Úr Jézus beszél a példázatban. És amikor meghalt, akkor azt olvassuk, hogy vitték az angyalok az Ábrahám kebelébe. Olyan csodálatos, olyan vigasztaló ez, amikor jönnek a fájdalmak, amikor az emberek lenéznek azért, mert ilyen vagy olyan a kinézet, amikor betegségek és nyomorúságok jönnek, az Úr, a Jóisten, az Úr Jézus nem néz le bennünket, hanem fel akar emelni, és fogja a kezünket, és arra méltóságra helyez, hogy ott az Isten országában egyformák leszünk, és csodálatos lesz ez. Hát az Úr tudja ezt elvégezni. Egy szempillantás alatt, ahogy ő megalkotta az embert a föld porából, ő ugyanúgy az ő hatalmas szavával létre tudja hozni ezt az új embert oda, az új helyre, az Isten országába. Csodálatos lesz ez. Hát hogyan fogunk egymáshoz viszonyulni? Mondták itt egyesek, amikor ugye kérdés volt ez, hogy hogyan fogunk, mit fogunk ott csinálni. Hát az egyik az, hogy találkozni fogunk azokkal, akik előre mentek. És ez, testvéreim, ez nagyon felmelegíti a szívünket, hogy viszont fogjuk látni egymást. Lehet, hogy vannak olyanok, akik nagyon közeli szeretőket veszítették el. És a gyász és az emlékek állandóan ott vannak a szívben. De lesz egy nagy találkozás. Ott leszel-e. Mert viszont fogjuk látni egymást. És meg fogjuk ismerni egymást. Ez a csodálatos. Ugye emlékszünk arra, amikor az Úr Jézus felment egy hegyre, és két ember jelent meg neki. Annyira tetszik nekem, hogy amikor az apostolok nézték ezt a három szemét, mindjárt tudták, hogy kiről van szó. Azt mondja, neked, Jézus, készítünk egy helyet, Mózesnek, és honnan tudták, hogy az Mózes? Honnan tudták, hogy a másik Illés? De felismerték őket. Mert így testben jöttek, nem valami lelkek, nem valami tűz, vagy mit tudom én, milyen jelenség volt az. Személyek voltak ott. Felismerhető személyek. És úgy leszünk, testvéreim, azok, akik oda kerülünk az Isten országába. Más test, mint a mostani, de hasonlítani fog. Azt mondjuk, hogy egészséges test lesz, tökéletes test lesz az ott, és romolhatatlan lelki. És amikor oda fogunk kötni, fel fogjuk ismerni. Ott nem lesz öreg, ott nem lesz gyerek. Ott örök ifjúság lesz az Isten országában. És ez csodálatos. Persze, hogy a családi viszonyok megszűnnek. Nem úgy lesz, hogy ez a szűz családé. Nem úgy lesz, hogy ez a, mit tudom én, melyik családé. Nem lesznek ilyen klikkek, mert ott mindegy nagy csapat, egy nagy család lesz az Isten országába. Azt mondja Isten igen, láttam kiket? Megszámlálhatatlan nagy sokaságot. És nem gyűltek ott kis csoportba, nem fordultak egymáshoz imádkozni. Az nagyon jó, hogyha kis csoportban imádkozunk, meg beszélgetünk. De ott az Isten országába egy nagy csoport, együtt, fehér ruhába, pálmaágba és gyönyörű összhangban. Nem tudom hány hangra énekelnek. Hát ott mindenki így tudja dicsőíteni az Urat. Csodálatos lesz ez. Reménységet ad ez, testvéreim. Természetesen, hogy más hívőket is felismerünk, akikről csak hallottunk, vagy könyvekbe, ilyen jubileumi füzetekbe láttuk, hitelődeinket, az apostolokat és másokat, akik ott lesznek. Látjuk az angyalokat, és a legfontosabb, vagy a legelső az, hogy látni fogjuk őt. És azt mondja Isten ége, hogy amikor meglátjuk őt, úgy ahogy van, mi is átváltozunk. Egy szempillantás alatt, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak a lelkétől. Csodálatos ez, testvéreim, hogy ez megtörténik. Itt nem látjuk fizikai szemeinket, csak itt szemeinket. De ott meg fogjuk látni őt. És látjuk az Istent, a trón. A bárányt, a szent lelket, a megszámlálhatatlan sokaságot. Ó, testvéreim, csodálatos lesz ez. Csak gondoljuk át, hogy amit itt csak hitben fogadtunk el, ott már valóság lesz. Már megfogható élmény lesz ez mindenki számára. Hogy néz ki ez a város? Hát amint látjuk a címben, hogy ez egy ország, egy hatalmas nagy terület, és ennek a fővárosa, mondjuk így, a mennyei Jeruzsálem. Ez egy város. Van meghatározott helye, bizonyos mérete, és akik kiszámolták ezeket a pontos méreteket innen a jelenések könyvéből, azt mondják, hogy 2200-2220 kilométer a hosszúsága, szélessége és magassága egyaránt. Tehát egy tökéletes hely, egy ilyen nagy hely, mert még olyat is kérdeznek a hitetlenek, hát be fogunk odaférni, be fognak odaférni annyian? Igen. Hát nagy hely az. Hatalmas nagy hely, nem egy kicsi, pici szoba, felső szoba, vagy ilyen hely, hanem egy nagy hely. És egy gyönyörű hely, ahogy az ige leírja, mint város, ugye, mert megértettük azt, hogy különféle szempontból mutatja be Isten igéje. Most előttünk úgy van, mint város, mint ország. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy ennek az országnak, vagy ennek a király, ennek a városnak van egy királya, vagy egy polgármestere, vagy egy elnöke, most akár, ahogy akarjuk. Van valaki, aki a legfontosabb, és ez nem Szent Péter, akinél ott van a kulcs. Igen, az Úr Jézus mondta a kulcsok hatalmát, ez egy másik kérdés, de amikor oda fogunk jutni a mennyország elé, akkor nem Szent Péter fog válni, mint nagyon sok hiedelembe, meg viccbe. Nem. A legfontosabb az Isten, a bárány, aki a trónon van. És azt mondja Isten igéje, hogy az Úr Jézus Krisztus fog várni bennünket, és azt fogja mondani az övének, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Mert áldott az az ember, aki hívőként élte le az ő életét. Aki mindvégig álhatatos maradt. Ennek az országnak, ennek a városnak a legfontosabb személye Isten. Ő tölt be mindent. Nap helyett ő a nap. Ott hold nem kell, ott nap nem kell, ott világosság az az Istentől származik. Oda nem kell templom, hát az egy nagy templom lesz. Minden, amit ott csinálunk, templomi mozzanat. A cigány testvéreink szokták mondani, hát itt az úrházában mondom testvérek, és igazat mondok. Akik jártak már közöttük, biztos, hogy hallották ezeket a mondásokat. Hát csak ott kell úgy mondani? Az úrházában? Hát mindenütt. Mindenütt, mert mi vagyunk a Szentlélek temploma, és ahova mi megyünk, ott van az Isten temploma. És ott, ahol az Úr lesz, ott mindig templomi viselkedés, rend, fegyelem, szeretet, békesség, isteni ige, isteni érintések, boldogság, örökös öröm lesz a fejükön. Ő tölt be mindent mindenekkel, az ő jelenlétével. Áldott nap és áldott pillanat lesz, amikor ez történik. Hát ugye olvastuk a falakat, hogy milyen csodálatos, hogy az alapja 12 apostol neve lesz, ugyanakkor a építő kövek, a téglák, 12 fajta drága gyöngyből, és nagyon értékes, nagyon-nagyon értékes. Jó lenne egyszer ezekkel foglalkozni, de most nem fogok, mert nem megyünk ebbe bele részleteiben. De érdekesek ezek a kövek. Nagyon értékesek, de nem véletlenül vannak ide téve, hogy ez meg az, ami eszébe jutott János apostolnak. Megvan az értelme. Az Isten országa minden szép, drága és értékes. Hogy falakról van szó, hát az Ószövetségben, és abban a korban, amikor íródott a Biblia, a fal, a városnak a fala, a várnak a fala biztonságot adott. Hát az Isten országába nem kell megvédeni senkit semmitől, de ez azt jelenti, hogy az a város egy egységes hely, ott bent mindenki jól érzi magát, biztonságban és békességben érzi magát. Vannak kapuk is a városban, ugye 12 gyöngy, minden kapu fölött 12 angyal, és ezekre a kapukra az Izrael fiainak a nevei, a pátriárkák. Milyen csodálatos, hogy az ószövetségi pátriárkák és az újszövetségi apostolok ott vannak a mennyei Jeruzsálemnek az alapköveinél, a falainál, jelképesen mondva azt, hogy akik az ószövetségben régen, akik most az új szövetség idejében tértek meg és lettek hívők, azok mind be fognak jutni oda az Isten országába. Minden Isten félő, mert lesz egy pásztor és egy, akkor egy nyári lesz. Ott a mennyországban, az Isten országában. És ez csodálatos a mi szemeink előtt. Az utcák aranyból vannak. És érték, és biztonság, és kényelem, és minden, amit kell mondani a központban, hogy a város központja az egy attrakció minden korban, meg ilyenkor ugye, mikor jönnek az ünnepek, feldíszítik a város központot, és sok fontos dolgok vannak ott. Hát ott a város központja, ott van a trón, az Isten trónja. És oda járulnak azok, akik ott vannak az Isten országába, mennyországba. Egy csodálatos hely. Na most, hogy lehet oda bejutni? Lehet egyáltalán bejutni? Mert van olyan vallásfelekezet, akik azt mondják, hogy ott már betelt minden hely. Hát nem is kerülhetünk oda be. Vagy mondják mások, más vallásfelekezet azt mondja, hogy oda nem juthat be senki. Oda az Isten lakóhelye, ott a mennyei lények vannak, és kész. Ennyi az egész. Vagy más féleképpen mondják az emberek, hogy nem lehet tudni azt, hogy az ember oda bejut, vagy nem jut be, vagy hogy lesz. Hát a Biblia azt mondja, hogy oda be lehet jutni. És úgy olvastuk itt az igében, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Tisztátalan nem, de be lehet valahogy jutni. Tisztán. Hogy? Hát azt olvastuk az előbb, hogy bejutnak oda azok, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. A bárány a központban van, de a bárány itt járt ezen a földön. Az Úr Jézus Krisztus az Isten báránya, és ő magára vette a mi bűneinket, a kereszt, az a hely, ahol mi találkozhatunk az Istennel, ahol letehetjük a mi bűneinket, ahol felszabadulunk, ahol az Isten gyermekei lehetünk, és hív bennünket az Isten erre a közösségre. Szeretném kérdezni, hogy megtisztította a bárány a te életedet? Az Isten gyermeke vagy már? Hát erre lehetőség van. Beírták nevedet az életkönyvébe? Mert úgy, ahogy egy városba, meg úgy a közigazgatásba, ugye minden kiről csinálnak egy nagyon fontos alapokmányt. Születési bizonyítvány, majd aztán másfajta bizonyítványokat és személyi bizonyítvány is van, cím, személyi szám, mert van ilyen. És jó ez. Úgy gondoljuk, hogy az Isten országában nincs? Dehogy nem. Isten is tudja szám szerint az övéit, mert azt olvassuk egyik helyen, hogy amikor betelt a számuk, akkor bezárt az ajtó. Honnan tudja az Isten a számukat? Hát, hogyha a hajunk szálait is tudja. Egyeseknek könnyebb tudni. De tudja. Hát akkor, hogy ne tudná ő azt, hogy oda hányan jutunk be? És hogy kik vannak oda? Azt olvassuk, hogy van a báránynak egy könyve. És azok, akik a keresztnél jártak, és letették az ő bűneiket, akkor odaírja be őket abba a könyvbe. És egyszer, mikor oda kerülünk, akkor ő meg fogja nézni, itt van a neve. Hogy nevem ott álljon, csak is azt kívánom. Énekeljük az egyik énekbe. Vajon kedves testvérem és hallgatom, be van írva oda a neved? Az Isten gyermeke vagy? Jártál már a keresztnél? Ahhoz, hogy bejuss oda az Isten országába. Akik nem jártak a keresztnél, azok nem járnak az Arany utcákon. Milyen a lelki állapot? Nem jut oda be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Hallottam az egyik kislányról, aki egy nagyon nehéz körülményben, egy nagyon nehéz családban született. Az édesapja részeges volt, valahol Moldovába éltek, Jasi környékén, és az édesapja olyan durva volt téli időben, betörte az ablakot részeg lévén, és a kislány ott aludt, és nagyon megbetegedett. Nagyon megbetegedett, és már egy-két éves korban bevitték egy intézetbe, hogy ott kezeljék. És az édesapa nem engedte a családtagokat, hogy menjenek a gyerekhez. 7 vagy 8 év után az egyik testvére találkozott vele, és akkor mesélte el a lány a történetét. És azt mondta, ott voltam abban az intézetben, ahol betegek voltak, természetesen, ahol ilyen szanatóriumféle, és azt mondja, mindig jöttek látogatóba a gyerekekhez, az ottaniakhoz. És én is ott voltam, és mindig néztem. Jönnek a szülők a gyerekekhez, hoznak ajándékot, és nekem soha nem hozott senki. És többször ezt megismétlődött, és bent ott a kórház területén volt egy gyógyszertár, és a gyógyszertáros nő mindig látta ezt a kislányt, a gyermeket, hogy milyen szomorú. És egyszer oda ment hozzá. Lányom, ha neked nincsenek szüleid? De vannak, de nem akarnak engem. És adott neki mindig valamit. És ez a gyógyszertáros nő egy hívő asszony volt. Baptista hívő asszony. És a Jóisten a szívére helyezte, hogy cselekedjen valamit ebben a lányjal. És egyik alkalommal, mikor vitt neki valamit, akkor azt mondta a lánynak, lányom, nem szeretném, hogy én legyek a te anyukád? És a kislány mosolygott, és a nyakába borult, és azt mondta, de szeretnék. És azóta megváltozott az élete, bekerült ebbe a jó családba, kijárta az iskolákat, meggyógyult testileg, nagy tanulmányokat végzett, és orvosnő lett. Hát Isten gondoskodik azokról, az árvákról, az özvegyekről. De volt egy olyan idő, amikor fel lett téve ez a kérdés, nem akarsz az én gyermekem lenni? Nem szeretnéd, hogy én legyek édesanyád? Vajon mi erre hogy reagálunk, amikor a menny királya, az Isten, az atyánk kérdezi ezt, nem szeretnél az én gyermekem lenni? Hát látod, hogy mások mit kapnak, és kapnak valamit, de te csak szomorú vagy. Te is kaptál nagyon sok mindent, és mégis szomorú az élet. Mert Isten nélkül ilyen az ember élete. Mert idegenek vagyunk, és Isten nélkül élünk ezen a világon, és hogy jutnánk be az Isten országába? Mi erőnkből sehogy se lehet. Nem tudjuk az útat, nincsenek meg a lehetőségeink. De az Úr Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok az út. Én vagyok az élet, én vagyok az igazság, és aki az atyához akar menni, akkor én általam lehetséges. És az Úr Jézus Krisztus ma délután kérdezi, nem szeretnél az én gyermekem lenni? Nem szeretnél megtisztulni? Nem szeretnéd, hogy a neved oda kerüljön az élet könyvébe? Hogy egyszer, amikor ott névsorolvasás lesz, akkor azt tudjad mondani, ó, ott van az én nevem. Megyek én is oda. Ez az üdvbizonyosság, ez az a boldog tudat. Hogyha a földi sátorházom elbomol, épületen van az Istennél, nem kézzel csinált, hanem az Isten alapította, az Isten készítette. Hogy van ez a te életedben? Aztán kedves testvérem, testvérnő, hogyha már valamikor elfogadtad az Urat a te szívedben, de a ruha bemocskolódott, nem megy be oda semmi tisztátalan, csak az, aki megfehérítette és megmosta az ő ruháit a bárány vérében. Nincs szükséged arra, hogy az Úr Jézus Krisztus újra mosson, mert gonoszság, irítség, hazugság, akár kicsi nagy, vagy bármi, ami a szívbe van harag, az úgy nem lehet oda vinni. Ez megterheli az emberi szívet, lefele húzza. És Isten azt akarja, hogy szabad légy. Hogy öröm legyen a szívben, tisztaság és szentség legyen a szívben. Így érdemes ünnepelni. Tisztasággal. Minden kovászt, minden rosszat félretenni, és tisztán készülni az ünnepre, hogy úgy ünnepeljünk az Úr Jézussal. Köszönjük Istenünk, hogy egy ilyen csodálatos országot készítettél nekünk. Urunk, add, hogy vágy legyen bennünk, mindnyájunkban, hogy odajussunk. Urunk, segíts meg, hogy döntsünk melletted, hogy legyünk gyermekeid, hogy a nevünk legyen beírva az élet könyvébe. Urunk, köszönjük, hogy ezek olyan igazságok és olyan súlyos dolgok, olyan fontos dolgok, sürgős dolgok, amikkel nagyon hamar kell foglalkozni, és biztos kell lenni ezekben. Hadd urunk, hogy nagyon komolyan vegyük, és tegyünk ennek érdekében. Imádkozom mindnyájunkért, urunk, hogy segíts meg, hogy téged kövessünk, hogy bemehessünk a kapukon a városba. Köszönjük, hogy vársz, köszönjük, hogy örökös öröm lesz a fejünkön, köszönjük, urunk, hogy ott nem lesz fájdalom, köszönjük, hogy viszontlátás lesz, és előtted fogunk leborulni. Dicső, megöletett bárány, imádunk téged, és köszönjük ezt a nagy kiváltságot. Add, urunk, hogy úgy éljünk, hogy oda bemehessünk. Tisztíts meg bennünket, és kérünk arra is, hogy használj bennünket, egyénenként is, mint gyülekezetet is, hogy hirdessük az örök evangéliumot, a nagyon fontos igazságokat, hogy te élsz, és te hívsz a magad számára, veled való közösségre. Segíts meg, hogy ebben a szolgálatban legyünk ezekben a napokban is. Munkálkodj bennünk, mindenért tied legyen a hála. Amen.